Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Mikortól változnak a munkanélküli ellátás szabályai? Van-e már döntés?
A Nemzetgazdasági Minisztérium kapta azt a feladatot, hogy a munkanélküliek számára rendelkezésre álló járulékok rendszeréről, valamint a munkaerőpiac újraszervezéséről szóló javaslatot a kormány elé terjessze. Itt ugye több vonalon is zajlik a munka. Először is ugye a közmunkaprogramok kidolgozása területén. Itt a határidő az idén július 1-e, ameddig a konkrét kiviteli terveket és az új rendszer létrehozásához szükséges jogi hátteret ki kell dolgozni, és jövő év január 1-től fel kell állnia annak a rendszernek, amelyben az állam nagy létszámú, sok ember munkáját igénylő közmunkaprogramokat indít. A munkanélküliségi járulék, illetve munkanélküliek számára biztosítandó támogatások rendszerének átalakítása szintén ebben a határidőben és ebben a dimenzióban értelmezendő. A célunk az az, hogy aki dolgozni tud és akar, az dolgozhasson, és mindenkinek a munkájára szükségünk van, aki dolgozni tud az államadósság legyőzése érdekében. Éppen ezért egy olyan rendszert kell létrehozni, amely rendszerben a munka választása az egy vonzóbb alternatíva, mint a szociális és egyéb segélyeken való élet vagy élésnek a lehetősége. Hogy ez pontosan szám szerint mit fog jelenteni? Tehát, hogy az egy személy által felvehető segélyek összegét, azt hogyan viszonyítjuk mondjuk a minimálbérhez, vagy egy bizonyos mennyiségű munkával, vagy közmunkával megkereshető bérhez. Na ennek a kidolgozása az a nemzetgazdasági tárcánál zajlik, és nekik kell majd a végső javaslatot letenni, de az a cél az egyértelmű, és a cél az úgy szól, hogy a segélyek és a munkából megszerezhető jövedelem azok úgy arányuljanak egymáshoz, hogy a munkából való élet az egy vonzóbb választás legyen, mint a segélyekből való élés.
Azért lesz vonzóbb választás a munkából való jövedelem megszerzése, mert annyival magasabb lesz, mint a segélyből szerezhető jövedelem, vagy azért lesz vonzó választás, mert munkára lesz idézőjelben kényszerítve az, aki eddig segélyeket húzott.
Nézd, egyrészt itt a mennyiségi szempont az fontos, tehát nyilvánvalóan, hogyha arról beszélünk, hogy a munkából legyen vonzóbb élni, akkor ennek a gazdasági anyagi lábát is meg kell teremteni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az mégiscsak egy jobb érzés kell, hogy legyen, hogy valakinek a munkájára szükség van, valaki a munkájával a közösség számára hasznot hajt, a közösséget gyarapítja, mint hogy mondjuk munkaképesen ugyan, de valamilyen oknál fogva inkább a szociális segélyt vagy egyéb más segélyt választ. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha mindenkinek lenne munka lehetősége, nyilvánvalóan ehhez komoly beruházás ösztönzésre, komoly munkahelyteremtésre és komoly közmunkaprogramokra van szükség. Ennek a háromnak az együttese tudja kiadni azt a lehetőséget, hogy mindenki, aki akar, az tudjon is dolgozni. Ugyanakkor ez másik oldalról is igaz, az államadósság legyőzéséhez mindenkinek a munkájára szükségünk van, aki képes dolgozni.
Megvárják a munkaerőpiac fejlődését, magyarán lesz elég munka, mire a munkanélküli járadékok rendszere megváltozik? Tehát nem kerülhet ember olyan helyzetben, hogy ugyan csökken a járadéka, de nincs hova menni dolgozni, mert még nincs közmunka.
Nyilván nem kerülhet, tehát a közmunka rendszert és a munkaerőpiac átalakítását, valamint ugye ehhez kapcsolódóan a segélyek, munkanélküliségi támogatások, járulékok rendszerének átalakítását, azt időben össze kell kötni. Ez így észszerű, és azt mondom, hogy így korrekt.
Gyógyszerkassza szabályait mikortól változtatják meg?
Hát itt is az előkészítési munkák fázisában vagyunk. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumának kell majd egy javaslatot tennie. Április 1-től megindulnak a konzultációk ebben az ügyben. Lehet, hogy néhány ügyben már egyébként meg is kezdték az előkészítési munkátokat, de április 1-től konzultációk is indulnak, és a reményeink szerint nyár vége őszre létre tud jönni az a jogszabályi környezet, amelynek alapján már új módon tud működni a gyógyszerkassza. Itt is el tudom mondani, mi a célunk, és el tudom mondani, mi az a cél, amihez konkrét előterjesztést kell hozni a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának. Ugye itt a gyógyszerkasszába az állam nagyon sok pénzt tesz be, 100 milliárdos nagyságrendű pénzt tesz be. Ennek egy része nyilván növeli az államadósságot, mert hitelt kell felvenni ahhoz, hogy az állam működtessen rendszereket, alapokat, kasszákat, így például, hogy a gyógyszerkasszát is működteti. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ennek a pénznek egy jelentős része az nem a közérdeknek megfelelően, hanem különböző magánérdekeknek megfelelően kerül elköltésre. Magyarul nem a leghatékonyabb módon a betegek gyógyulását szolgáló gyógyszerekre, gyógymódokra költik, hanem különböző nagyvállalati lobbik, nagy gyógyszergyárak profit érdekeinek, illetve lobby erejének megfelelő szétosztás történik.
Na most pontosan mire gondolunk?
Közpénz esetében nem tolerálható. Hát például arra, hogy mindenki tudja, hogy a különböző egzotikus helyeken szervezett konferenciák, az orvosoknak juttatott, hát hogy is mondjam, legalábbis átláthatatlan juttatások és kedvezmények rendszere, az nem biztos, hogy mondjuk a közpénzek takarékos és...
Olyan nagyságrendűnek látják ezt a luxus utazásokat, orvoslátogatásokat, stb., ami ha megfogják, akkor jelentős pénz jön be?
Hát nézze, még ha kismértékűnek gondolnánk, akkor is meg kellene fogni, mert a közpénzről, az emberek pénzéről van szó, tehát ez nem játék. Én azt gondolom, hogy átláthatatlan juttatásokra, meg egzotikus üdülőparadicsomokban történő konferenciákra egyetlen egy közpénz sem szabad, egyetlen egy fillér közpénz sem szabad elkölteni. Ráadásul, ha itt egy jelentősebb mennyiségű közpénzről van szó, mint hogy most jelentősebb mennyiségű közpénzről beszélünk, akkor ez meg egyszerűen megengedhetetlen. Tehát át kell alakítani ezt a rendszert úgy, hogy egy tiszta, átlátható, világos rendszer legyen, amely a korruptságnak a bélyegét vagy a gyanúját nem vonja magára.
És feltételezik, hogy ezekkel a módszerekkel minden gyógyszergyártó él, mert ezt kell feltételezniük, hogyha ezt generálisan meg akarják fogni.
Hát nézze, nyilván nem élünk alaptalan gyanúkkal, és nem is akarunk senki olyat gyanúba keverni, aki mondjuk nem szolgál rá. Mi egy dolgot látunk, egy dolog biztos, hogy a gyógyszerkassza jelenlegi működése az ebben a formájában fenntarthatatlan.
Mit csinálnak az olyan vállalatokkal, amelyeknek a működése, nyeresége közérdek, magyar tulajdonú, magyar központú, mondjuk például a Richter? Meg fogják sínyleni ezeket?
Pontosan ezért jeleztük, hogy előzetes konzultációkat fogunk folytatni, tehát nyilván senkinek nem érdeke az, hogy akármilyen gyógyszergyárat kedvezőtlen helyzetbe hozzon, vagy nehogy Isten tönkre tegyen, tehát nem ez a cél. A cél az, hogy a közpénzzel takarékosan bánjunk, és én azt gondolom, hogy a közpénzzel való takarékos, korrekt, átlátható bánásmód az a gyógyszergyáraknak is az érdeke. Hát ki szereti az átláthatatlan, bonyolult rendszereket, mindenki inkább, aki tisztességesen működik, az egyszerű, tiszta, átlátható rendszereket szereti. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy közös cél, közös érdek, ennek a végrehajtása, illetve az erre vonatkozó előterjesztés megtétele, az pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a feladata.
A feladatban mi szerepel? Milyen hányadat kell megtakarítani a gyógyszerkasszának, ha van ilyen arány?
Hát nézd, ez majd a konzultációk során kialakul, meg fogjuk látni, hogy az évről évre mennyi összeget tud jelenteni, de mivel itt egy óriási összegről van szó, ezért nyilván egy 10 milliárdos nagyságrendek, azok nem alaptalanul kerülhetnek szóba.
A megtakarítás mellett a gyógyszerpiac egyéb működését szabályozó konzultációkat is kezdenek? Magyarán a rendszer is átalakul?
Hát ezt majd a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, aki gondolja, ki dolgozza, hogy mi az, ami még itt a gyógyszerkasszán kívül módosítása kell, hogy szoruljon. Egy dolog azonban szintén csak biztos, az pedig az, hogy az egészségügyi rendszerben a átláthatatlan, bonyolult, sokszor feleslegesnek tűnő és rendkívül kevéssé hatékony működési formákat át kell szervezni, át kell alakítani. Annak érdekében, hogy azok hatékonyá, átláthatóvá, egyenessé, tisztává váljanak. Hogyha így sikerül pénzt megtakarítani, már pedig azt gondoljuk, hogy sikerül így közpénzt megtakarítani, akkor azt bennhagyjuk az egészségügyben. Tehát nem vonjuk onnan ki. Tehát egészségügyi fejlesztésekre, az egészségügyi rendszer működtetésére lehet azt használni, és hát az új Széchenyi tervből is 300 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre, egészségügyi fejlesztések, beruházások, befektetések támogatására. Tehát az egészségügy egyértelműen nyertese a Széll Kálmán tervnek, az egészségügy nyertese a kormány politikájának. Az kell hozzá, hogy át kell szervezni az ágazatot úgy, hogy az valóban a betegek gyógyulását szolgálja, és bizony néhány magánérdektől vezérelt közpénzköltési csatornát azt meg kell szüntetni.
A gyógyszerkassza átalakításán, átszervezésén túl az egészségügy átszervezésén az ellátások átszervezését is jelenti?
És az egészségügy működésének az
egészségügyi működés. Hol tart a folyamat?
Az egészségügyi államtitkárság, ami ugye a Nemzeti Erőforrás Minisztériumán belül dolgozik, éppen most van túl egy hosszú országjáráson, amelyet ugye a Semmelweis terv megismertetésére szerveztek. Ennek a hosszú konzultációs sorozatnak a végén most összegzik Szócska Miklós államtitkár úrék a tapasztalatokat. Szócska Miklós járt minden megyében, járt a nagyvárosokban, járt a fővárosban, és ott végig konzultálta ezt a tervet, magyarul az egészségügy átalakítását, illetve jelenlegi helyzetét orvosokkal, intézményvezetőkkel, szakmában dolgozókkal.
Abban tudott nekik valamilyen választ adni, hogy az egészségügyi intézmények helye az a jövőben hol lesz? Önkormányzatoknál vagy az államnál?
Itt is zajlik egy elég intenzív konzultáció, hogy hol lenne a legjobb az egészségügyi intézmények elhelyezése. Már úgy értem, hogy melyik, tehát az önkormányzati vagy állami intézményrendszerben a működés, működtetés, finanszírozás szempontjából. Itt még végleges döntés nincsen. Nem egy egyszerű kérdés természetesen, tehát nem fekete-fehér. Nem lehet egy-két szempont figyelembevételével eldönteni, elég komplex szempontok vannak. Az egyeztetések vége majd nyilván döntéssel fog befejeződni.
Mit tesznek a magánnyugdíjpénztáraktól átvett részvényekkel? Hol tart a vagyonkezelés?
Ugye most egy törvényt fogadtunk el, amely törvény értelmében ugye az első fél évben a magánnyugdíjpénztári vagyonnak meg kell érkeznie az államhoz. Itt majd a vagyonkezelés megtörténik az erre felállított testülettel. Meg fogjuk nézni, hogy mennyi is pontosan a vagyon. Tehát nehéz úgy még egyre bármit mondani a felhasználásról, hasznosításról, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mennyi pénzről is van szó. Éppen ezért is, illetve ez is alátámasztja azt, hogy a magánnyugdíjpénztári rendszer, illetve az egész nyugdíjrendszer átszervezése az egy fontos kérdés volt, mert hogyha mondjuk egy egész magánnyugdíjpénztári rendszer vonatkozik, nem lehet megmondani, hogy pontosan mennyi pénzről van szó, az már önmagában a rendszer bonyolultságát, átláthatatlanságát, kiszámíthatatlanságát mutatja. Meg fogjuk nézni, hogy mennyi pénzről van szó összesen, ennek a vagyonnak a hányad része van mondjuk magyar állampapírban, külföldi papírokban, külföldi befektetésekben, ingatlanokban, és így tovább, és így tovább. Ez egy rendkívül komplex vagyonkezelési folyamat és feladat lesz, hiszen itt egy 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonnal kell úgy gazdálkodni, hogy abból a lehető legnagyobb hasznot lássa a közösség.
Azért mondja, hogy nem lehet tudni, hogy mekkora vagyonról van szó, mert kértek, de nem kaptak tájékoztatást?
Hát részint ez is történt, másrészt ugye a reálhozamok kiszámítására is még sor kell, hogy kerüljön, tehát a reálhozamokat az ígéretünknek megfelelően ki fogjuk fizetni azoknak. Sajnos ők vannak kevesebben, akiknek infláció fölötti hozamuk volt az elmúlt időszakban. Ők ugye dönthetnek, hogy ezt a pénzt felveszik készpénzben adómentesen, vagy valami önkéntes nyugdíjkasszába kívánják átutalni. Ennek a kiszámolását is el kell végezni, és akkor utána tudjuk megmondani, hogy mennyi pénzről, és pontosabban nem is mennyi pénzről, mekkora vagyonról van szó.
A vagyonkezelés elveiről a kormány döntött, már magyarán, hogy mit fog csinálni a beérkező MOL, OTP, Richter, stb. Részvényekkel, állampapírokkal?
A konkrét döntés még nincs, a nemzetgazdasági tárca itt az ügygazda.
Valamilyen elveket lehet előzetesen mondani erről? Mert ugye több lehetőség is van, hogy majd szépen elosztva, nem ráönteni a piacra.
Előzetes döntés még nincsen, előzetes döntésről nincs is nagyon értelme beszélni. Egy nagyon körültekintő és a közérdeket minden szempontból szem előtt tartó vagyonkezelésre számíthat egyébként mindenki.
Üzleti kérdés szintén úgy tűnik, hogy úgy tudjuk, hogy az orosz-magyar tárgyalások egy újabb fordulója következik, nem olyan nagyon soká. Fellegi miniszternek nem megy. Van már napi rendje a tárgyalásoknak? Hogy gázról biztos lesz szó, azt innen az asztaltól meg tudom mondani.
Erre a kérdésre nehezen adok választ, hiszen a fellegi miniszter úrral erről én magam nem konzultáltam, de hogyha erről lesz információnk, azt szívesen megosztjuk önökkel.
A kormánynak mi most az álláspontja a magyar-orosz kapcsolatokkal kapcsolatban?
Hát a magyar-orosz kapcsolatok azok stratégiai fontosságúak, ugye nem is véletlenül az elmúlt év őszén az Európai Uniós soros elnökségre való készülés időszakában járt Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában, ahol találkozott Putyin miniszterelnök úrral, és ott áttekintették a stratégiai fontosságú kérdéseket. Azt gondolom, hogy mindkét országnak érdeke, hogy egy 21. századhoz méltó kapcsolatrendszer, illetve kapcsolat és korrekt kapcsolatrendszer jöjjön létre Oroszország és Magyarország között. Itt is fontos az átláthatóság, a kiszámíthatóság és a korrektség hangsúlyozása. Az elmúlt időszakban szocialista kormányzás alatt nem mindig volt így magyar-orosz vagy orosz-magyar relációban. Mi szeretnénk, hogyha itt áttekinthető, kiszámítható kapcsolatok lennének, és áttekinthető, kiszámítható partnerek lennénk egymás számára.
De nyilván az üzletet nem lehet nyíltá tenni, és az orosz-magyar kapcsolatok jelentős része az üzleti titkot képez, mert hogy energiaszállítástól, meg még sok minden egyébről van szó. Ezeket...
Nyilván az üzleti titkok és a kapcsolatok összessége az együtt is, ugyanakkor külön is értelmezendő
természetesen. De azt tudja most a magyar kormány, hogy pontosan mit szeretne, milyen ügyben elérni ezeken a tárgyalásokon?
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezeti a tárgyalásokat ebből a szempontból. Náluk egy világos stratégia van erre vonatkozóan.
Miért bérmonitoring bizottsággal kívánják kezelni az adótörvények módosítása után előállt helyzetet, aminek a rövid összefoglalója talán az, hogy a közepesnél alacsonyabb keresetűek nem jártak jól?
Hát pontosabban vannak olyanok is, akik nél az, hogy nem járhatnak rosszabbul, az még nem állt be. Ugye nekünk van egy világos elköteleződésünk, illetve vállalásunk, senki nem járhat rosszabbul az arányos adórendszerben. Az arányos adórendszernek az egész országa nyertese, hiszen az arányos adórendszer bevezetése az az egyik első és az egyik legfontosabb lépés a gazdasági növekedés irányába. Tehát egy bonyolult, bonyolult, átláthatatlan, visszaélésekre alkalmatadó, munkát büntető adórendszerrel nem lehet gazdasági növekedést elérni. Ezért kellett egy új, munkát és a családokat támogató arányos adórendszert bevezetni, ahol viszont senki nem járhat rosszabbul, ezt továbbra is tartjuk. Ugye három szférát kell ebből a szempontból megkülönböztetni. Van maga az állami szféra, közszféra, költségvetési szféra, ahol az állam, ugye a kormányon keresztül a munkaadó, az alkalmazó
munkáltató. Ott egyszerű a helyzet.
Ott egyszerű a helyzet. Parancsba,
annyi a fizetés.
Ahol esetleg valaki rosszabbul járna, ott annyi kompenzációt kell fizetni, hogy nem járhat rosszabbul, nem keresett kevesebbet, mint keresett a régi adórendszerben.
És az állam saját zsebéből, pontosan az adó befizetésekből meg tudja tenni.
Nyilván ezt a kincstárnak a feladata, hogy ezt megtegye. Nem akarjuk homokba dugni a fejünket, természetesen ebből a szférából is érkeztek jelzések arra, hogy ez nem minden esetben történt meg. Itt azonnal intézkedés történt, és mindenki megfogja, illetve már megkapta azt a pénzt, ami jár neki ezen új rendelkezés tekintetében is. Tehát nem lehet, hogy a közszférában bárki kevesebbet keresen. Szóval a második szféra az állami vállalatoknak a szférája. Itt ebben az esetben ugye az állam a kormányon keresztül tulajdonosként szerepel. Itt olyan bérgazdálkodás irányelveket adott ki a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, mint a tulajdonos képviselője, amely egyértelműen előírta, hogy senki nem kereshet kevesebbet, tehát hogyha valaki az új arányos adórendszerben mondjuk kevesebbet keresne, számára biztosítani kell azt a kompenzációt, amivel ez megelőzhető.
Ezt akkor is végre kell hajtani, hogyha az állami vállalat egyébként nem termel annyit, amiből mondjuk egy piaci vállalat ezt a bérnövekedést tudná finanszírozni.
Köteles végrehajtani, tehát ez
fizetésből tudja végrehajtani, magyarán az összes többi adófizető pénzéből, hát más bevétele nincs.
Hát nézze, ugye állami forrásokból gazdálkodó, állami forrásokból is gazdálkodó cégekről van szó, akik ugyan a piacon is tevékenykednek, tehát onnan is vannak bevételeik, tehát azért a kérdés ennél összetettebb, de itt sem tartható az, hogy valaki kevesebbet keressen, mint tavaly. Tehát itt innen is persze érkeztek jelzések, hogy ez nem pontosan így történt. Itt is a kormány szükséges lépéseket megtette, hogy a szándékának megfelelően alakuljon a helyzet. Ami pedig a harmadik szférát illeti, nyilván itt a legösszetettebb a kérdés, hiszen itt az állam sem munkaadóként, sem tulajdonosként nem vállal szerepet. Ez a magánszféra, ahol a piaci szféra, ahol magyar és külföldi magán cégek az alkalmazók. Itt ebben az esetben azt a kérést tudjuk megfogalmazni, hogy a kormány, amiben megállapodott a munkaadókkal és a munkavállalókkal, ugye az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, azt legyen kedves mindenki betartani.
Igen, tehát ez nem kötelező, ez egy bérajánlás. Ezt akkor tartják be a magánszektor vállalatai, ha a piacon egyébként tudnak annyit keresni, amiből ezt be ki lehet fizetni.
Így van, ugye itt létrejött egy megállapodás, ez az emberek számára egy fontos megállapodás volt. Mi azt kérjük, hogy ezt az emberek számára fontos, kormány és munkaadók által megkötött megállapodáshoz, ehhez a megállapodáshoz mindenki tartsa magát.
És mi az, hogyha ők azt a tájékoztatást tudják adni, hogy szívesen tartanák magukat ehhez, ha lenne akkor a piac Magyarországra, amiből akkora nyereséget tudnának csinálni, amiből ki tudnák fizetni.
Na ezért fontos az arányos adórendszer, mert a gazdasági növekedés az ebből a szempontból is elengedhetetlen. Tehát nyilván egy gazdasági növekedés az azt fogja jelenteni a piacon működő cégek számára, hogy tudják növelni a bevételeiket, és ezekből a növekvő bevételekből reméljük új munkahelyeket teremtenek, és mindenki számára megemelik úgy a fizetést, hogy ne járhassanak rosszabbul. Sőt, mondok ennél ennek egy korábbi eszközt is erre, hogy a kormány azért számos ponton könnyítette a vállalkozások terheit. Hogy más nem mondjak, 10 adót eltöröltünk, a társasági adót ugye a kis és közepes vállalkozások esetében 19-ről 10%-ra lecsökkentettük, a bürokratikus meg adminisztrációs terheket jelentősen csökkentettük, itt van az új Széchenyi terv és annak rendelkezésre álló forrásai, tehát azt kérjük a vállalatoktól, hogy azok a plusz források, amelyek a kormány intézkedései nyomán ott maradtak a vállalatoknál, ott maradtak a piacon, azoknak a szükséges részét azt hát fordítsák a kormány és a munkaadók által megkötött megállapodás betartására, illetve annak szellemében a fizetésemelések.
Mi lesz, hogyha a vállalatok azt mondják, hogy ezt nagyon sajnálják, nagyon szeretnék, de nem megy?
Hát nézd, azért konzultálunk az érdekképviseleteik vezetőivel, azért konzultálunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamrával folyamatosan, hogy ilyen ne történhessen meg. Egyébként nem is szokott. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, és ez arról eddig nem volt kivétel, hogy 4-5 hónap követéssel vagy csúszással az OJT-en kötött bérmegállapodás, az mindig végigmegy a gazdasági szféra, a piaci szféra teljes egészén. Tehát 4-5 hónap csúszással követik a béremelések az OJT megállapodást. Mi azt szeretnénk, hogy ez a csúszás most nem lenne, hanem minél előbb, lehetőleg azonnal az OJT megállapodást kövessék a béremelések az egész vállalati szektorban.
A szabályozás átgondolásán nem gondolkodtak egy percig sem?
Természetesen gondolkodunk a szabályozás módosításán is. Ugye a Bérmonitoring Bizottság már tett is javaslatot, ugye Rogán Antal beszélt arról, hogy adott esetben mondjuk az állami pályázatoknál figyelembe lehetne venni például azt, hogy az adott cég az OJT megállapodásnak megfelelő béremelést végrehajtott-e, vagy sem.
Én úgy értem, hogy az alapszabályozás, tehát az adó szabályok átgondolása.
Ja, bocsánat, ezt tegyük tisztába. Az arányos adórendszer egy jól működő, az ország számára hasznos és jó döntésnek bizonyul, tehát nem. Nincsen napirenden semmilyen módon az arányos adórendszer szabályainak a megváltoztatása.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője, az Inforádió Arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Ez a második rész. Miért a költségvetés elfogadása után egy másfél hónappal derült ki, hogy szükség van egy stratégiai tartalék alapra, ráadásul egy nagyon vaskos összeggel?
Európa továbbra is komoly kihívások előtt áll, és úgy látszik, hogy ezek a kihívások, akár csak a világgazdasági válság hullámai, ezek időről időre újra felerősödnek, aztán legyengülnek, aztán megint megjelennek. Ezek a kihívások, amikkel Európa szembenéz, ezeknek egy jelentős része gazdasági jellegű kihívás. Van más is, van demográfiai kihívás, ugye éppen volt egy mai napon a parlamentben vitanapon az ország demográfiai helyzetéről is, nem csak Magyarország, hanem egész Európa demográfiai helyzete az megoldást kíván, de sok gazdasági kihívás van Európával szemben. És ezekre adandó válaszok egyikeként a februári európai tanácsülés során született egy német, alapvetően német javaslat, amely a versenyképesség javítását szolgálta. Ebben a tagállamok közötti különböző gazdasági lépések harmonizációjára tettek javaslatot. Szóval ez is azt mutatta, hogy nem vagyunk még túl a nehezén, tehát a kihívások azok folyamatosan érik Európát és az Európai Uniót. Most annak érdekében, hogy ezek a kihívások ne jelenthessenek semmifajta olyan nehézséget Magyarország számára, amely leküzdhetetlen akadályt jelentene a jövőben, ezért egy stratégiai tartalékot, egy stabilitási alapot különítettünk el a költségvetésben, ez ugye 250 milliárd forint, és hogyha a világgazdasági, európai gazdasági események indokolják, akkor ehhez a tartalékhoz majd hozzá lehet nyúlni. Hogyha az év végéig nem indokolják események, hogy felhasználjuk a stabilitási alapban lévő összeget, akkor az természetesen az eredeti célra majd vissza fog kerülni.
De mi történt? Mi volt az az eset, ami januárban arra mutatott, hogy szükség van, és éppen 250 milliárdra, hiszen az európai meg a világgazdaság nehézségei, gyengesége instabil állapota az ismert volt korábban is, éppen hogy túléltünk egy válságot.
De nézze, nyilván nem véletlenül keresik az Európai Unió vezető országai is folyamatosan a válaszokat a kihívásokra, nem véletlen, hogy éppen akkor született meg ez a német javaslat, ami ugye az Európai Unió szintjén a versenyképességet próbálta javítani. Folyamatosan figyelik a közgazdászok, szakemberek a világgazdaság alakulását, és itt is volt egy pillanat, amikor lépésekre volt szükség. Ekkor javasolta azt a nemzetgazdasági tárca, személyesen magam Matolcsy György, aki éppen akkor Brüsszelben tartózkodott a miniszterelnöknek, hogy Magyarország is lépjen, és erre a lépésre ezt a javaslatot tette, tehát 250 milliárd forintos stabilitási alap, amely megkíméli Magyarországot attól, hogy mondjuk különböző gazdasági kihívás hullámok kapcsán bármikor bajba kerüljünk.
Hogy viselik a tárcák a zárolást, hiszen korábban sem voltak nagyon vastagon eleresztve?
Hát a tárcáknak itt, vagyis mondjam, véleményezésre kevésbé volt lehetőségük, hiszen egy olyan nemzeti érdekről van szó, amelyet nyilván mindenkinek végre kellett hajtania. Természetesen a működőképességet és a kitűzött célokat nem szabad veszélyeztetni, nem is tettük.
Hol lesz a helye azoknak a gyerekeknek, akik a kötelező tanítási korhatár leszállítása után most innen nézve úgy tűnik, hogy se iskolába, se a munkaerőpiacra nem tudnak belépni?
Azért ezt itt akkor tegyük tisztában, nem pontos a helyzetértékelés. Tehát itt ugye a gazdasági szférában, nem is még előről szeretném kezdeni, az oktatási rendszer jelenlegi formájában a gazdasági és munkaerőpiaci igényektől meglehetősen távol van. Tehát köszönő viszony sincs az oktatási rendszer és a gazdasági munkaerőpiaci igények között az esetek nagy részében. Éppen ezért az oktatási rendszert át kell szervezni, ugye erre vonatkozóan javaslatokat is tesz a Szél Kálmán terv. Az is látszik, hogy a gazdasági szféra egyes területein, alapvetően kétkezi szakmákról beszélek most, nagy munkaerőhiány van. Tehát annak dacára, hogy a gazdaság egészében ugye munkanélküliség van, bizonyos szakmákban, alapvetően kétkezi szakmákban munkaerőhiány van. És ezzel párhuzamosan nagyon sok fiatalnak a képzése, akik hát már látják vagy tudják magukról, hogy tudományos fokozatokat nem kívánnak majd szerezni, hanem sokkal inkább fizikai munkából élnének, kétkezi munkából élnének, meg olyan munkát szeretnének végezni. Szóval az ő képzésük sokszor feleslegesen hosszan, egészen rossz irányba, olyan irányba történik, aminek a hasznosítására egészen biztosan nem kerül majd sor a fiatalok munkavállalása során. És mi egy szabadságjogot adunk vissza, vagy adunk oda gyakorlatilag a családoknak. 15 éves korában a szülők és a fiatal, a gyerek együtt eldönthetik, hogy mit szeretnének tenni. Továbbra is maradnának az iskolában, és iskolai képzést szeretnének kapni, vagy elmennek dolgozni. Egy biztos, annak semmi értelme nincsen, hogy a jelenlegi rendszert fenntartsuk, amikor is vannak fiatalok, jól láthatóan, akik semmiképpen nem akarnak bennmaradni az oktatási rendszerben, nem lesz szükségük soha olyan tudásra, amit beléjük akarnak erőltetni a mondjuk 15 éves koruk után. Ugyanakkor a társaikra is negatív hatással vannak, akadályozzák az oktatást, és így tovább, és így tovább. Ez a rendszer nyilván nem jól működik, tehát át kell alakítani, át kell szervezni, szerintem erről egyébként nincsen vita. Lehet, hogy a módszer tekintetében van. Ugyanakkor természetesen ez a szabadságjognak a visszaadása, tehát hogy 15 éves korában a fiatal és a szülők együtt eldönthetik, hogy a fiatal marad a iskolában, vagy inkább elmegy dolgozni. Ez nem egy önmagában álló intézkedés. Tehát az egész rendszert úgy kell átszervezni, ha ebből az egy kiinduló pontból nézzük, hogy 15 éves korára, ha egy fiatal odaér, és mondjuk úgy dönt, hogy ő inkább dolgozni kezd, akkor addigra kapja meg azt a képzettséget, azt a tudást, amivel nagy biztonsággal beléphet a munkaerőpiacnak erre az adott szegmensére, ahonnan aztán tovább. Ezek alapvetően kétkezi.
De van valaki, aki 15 évesen egy gyakorlatilag jelentősebb képzés nélküli embert, egy gyereket el akarra kezdeni?
Pontosan ezt kell elérni, hogy ne lehessen azt mondani bárkire 15 évesen, aki el akar menni dolgozni, hogy jelentéktelen képzéssel rendelkezik.
Jó, de mire ezt bevezetik, akkor addigra úgy kell átalakítani az első osztálytól kezdve a képzést, hogy az egy munkaerőpiacon alkalmas tudással már rendelkezzen?
Na ezért mondtam azt, hogy, hogy itt az egész átszervezésnél nem egyes pontokat kell nézni, hanem az egész rendszert összességében, de nézze, itt nem, ez nem a kormány kútfejéből kipattant ötlet, hanem pontosan onnan jött ez a javaslat, ahol azokat képviselik, akik majd munkát fognak adni az ilyen fiataloknak. Hát ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától származó javaslat. Hát ha valakik, akkor ők tisztában vannak a munkaerőpiaci igényekkel, a munkaerőpiaci kereslettel.
Képzett munkaerőt keresnek.
Na de
képzett, ráadásul nyilván valamilyen munkatapasztalattal már rendelkező munkaerőt keresnek, amiből kevés van.
Hát egyrészt ugye mindenki elkezdi valahogy, tehát senki nem tapasztalt munkaerőként kezdi el
Ha olvassuk az állásfizetéseket, látjuk, hogy a egyrészt, kettő együtt szokott szerepelni.
Egyrészt, másrészt, meg, hát még egyszer mondom, tehát maga a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élt ezzel a javaslattal, akik nyilván a vállalkozások oldaláról jövő valós igényeket közvetítik a kormány felé, mert ha nem itt tennék, nyilván leváltanák a vezetőségüket, viszont ezt nem teszik. Tehát itt egy a gazdaság irányából megnyilvánuló igényről, javaslatról volt szó.
Arról van-e már döntés, hogy aki úgy dönt, hogy az oktatási rendszerben marad, az a jelenlegi feltételekkel maradhat, vagy fizetnie kell? Nem. 15 éves kor után.
Természetesen a középfokoktatás is ingyenes marad.
Nemzeti Közlekedési Társaság, halljuk, de mintha még nem alakult volna meg. Mikor, milyen tartalommal, milyen pénzből alakul meg?
A Nemzeti Közlekedési Társaság létrejöttét is idénre várjuk. Itt a közösségi közlekedés rendszerét is alapvetően át kell szervezni. Szóval mindenki látja, szerintem ebben megint nincsen vita, jöjjön bárki a politikai paletta bármely oldaláról és bármely színezetű szereplőjétől, közösségi közlekedést át kell szervezni. A dolgok rosszul működnek, túl sok pénzbe kerülnek, az emberek megelégedettségét azt nehezen lehet felfedezni, mondjuk a közösségi közlekedés szolgáltatásainak döntő többsége esetében. Korrupcióról hallunk szinte nap, mint nap híreket. Van egy széttagozott rendszer telepárhuzamosságokkal, és mindezt az emberek pénzéből tartják fenn, ez nyilván így tarthatatlan. Át kell szervezni a rendszert. Hogy kell átszervezni? Úgy kell átszervezni, hogy a párhuzamosságokat meg kell szüntetni, hogy a közpénzzel takarékosan, átláthatóan, korrekt módon kell bánni, és a közérdeket kell érvényesíteni. Éppen ezért először is rendezni kell a MÁV adósságát. 300 milliárd forintnyi adósság felhozásáról van szó. Itt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak javaslatot kell tennie majd záros határidőn belül, hogy miként rendezzük a MÁV-nál felhalmozódott adósságot. Aztán javaslatot kell tenni arra is, a Nemzeti Közlekedési Társaság létrehozásával kapcsolatban, hogy a volán társaságok, a MÁV és a BKV szolgáltatásainak a milyen egységesítése, egyesítése, összevonása jelentheti a közösségi közlekedés kívánt mértékű, módú és irányú átszervezését.
Bocsánat, az átszervezés az azt jelenti, hogy nem lehetnek benne párhuzamosságok, ugye? Tehát nem lehet
egymás
mellett egy BKV, egy volán, hát, vagy egy MÁV volán, de bármelyiket megszüntetik,
nem,
tehát mindig lesz ellenkezés. Mindig azt fogják mondani, hogy ez megszorítás, és megint ott tartunk, mint korábban.
Hát nézd, a megszorítások politikája az véget ért, kudarcot vallott Magyarországon, a Gyurcsány korszakkal együtt az emberek véget vetettek neki. Tehát ez egy kudarcot vallott gazdaságpolitika. Én értem azt, hogy vannak néhányan ebben az országban, ezek alapvetően szocialista politikusok, akik minden áron a megszorításokat akarják ránk erőltetni. Nem. Tehát a mi gazdaságpolitikánkkal a megszorítások összeférhetetlenek. Ami a közösségi közlekedésnek a párhuzamosságokat illeti. Hát jó néhányszor van az, hogy egy A településből B településbe vonat és busz az egymás mellett lévő vasútállomásról és buszállomásról 3 perc különbséggel indul, majd a B-városban az egymás mellett lévő állomásokra és pályaudvarokra megérkezik 15 perc különbséggel.
Semmi értelme nincs, akkor ez nem lesz?
Most nyilvánvalóan ezeket a párhuzamosságokat ki kell szűrni. Ezek a párhuzamosságok egyébként adódnak abból is, hogy egy szétaprózott, széttagolt rendszer van. Tehát társaságok, volán, MÁV, nem voltak abban a kapcsolatban, abban a helyzetben, hogy mondjuk ezek az ügyek fel sem merüljenek. Éppen ezért egy integrált társaság, az már itt jelentős, hát részint megtakarítást tud elérni, de normálisan tudja működtetni a rendszert. Nézze, vonalbezárások nem lesznek, mert mi vagyunk az a kormány, amely újra nyitja azokat a vasúti szárnyvonalakat, amely vasúti szárnyvonalakat ugye az előző kormány időszakában bezártak. Nekünk erre világos programunk van, hogy
volánjáratokat kell csökkenteni?
Nézem, majd ezt el fogják dönteni a Nemzeti Közlekedési Társaság előterjesztésekor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. Ott van a szaktudás, hogy mikor van szükség volánjáratra, mikor van szükség a vonatra, mikor minek kell mennie, mikor kell indulnia, mikor kell érkeznie, hol kell megállnia, hát ezt majd el fogják dönteni.
De ha sínt nem szednek fel, szállóvonalat nem zárnak be, akkor nincs más választás, mint hogy minden mást.
Ne koncentráljunk állandóan ilyen megszorítás jelleggel, meg ne.
Csak megpróbálom elképzelni, hogy milyen az, amikor párhuzamoságot szüntetnek meg, és a vasútnak maradnia kell.
Igen, szerintem sokkal észszerűbb az, hogyha megvárjuk az erre vonatkozó előterjesztést. Még egy dolog biztos, a kedvezmények rendszerét át kell tekinteni. Tehát az nyilván nem megy, hogy a kedvezményeknek ilyen átláthatatlan dzsungele van. Ma például, ha az ember vonatra száll, akkor 50 féle kedvezményt. Hát nem lehet igénybe, nyilván nem lehet egy valaki igénybe 50 féle kedvezmény áll rendelkezésre.
És azt már tudják,
ez nyilván nonsens.
Hogy melyik területen érdemes egyáltalán gondolkozni a megszüntetésen, mert mindig azt szokták mondani, hogy mindent lehet, kivéve a nyugdíjas utazási kedvezményeket.
Az biztos, hogy a 65 év felettiek utazási kedvezményeit azt semmilyen módon nem érheti korlátozás.
Mit érhet korlátozás? Dolgozói kedvezményeket? Hozzátartozói kedvezményt?
Az RFM kapta azt a feladatot, hogy áttekintse a kedvezmények rendszerét, pontosabban majd az új integrált társaság kell, hogy megtegye ezt, és döntést hozzon arról, hogy a normális működés mellett, úgy, hogy az az adófizető emberek, a szolgáltatást igénybe vevő adófizetők igényeit is kielégítse, a kedvezményeknek a milyen rendszere lesz elfogadható. Egy biztos egyébként, hogy az integrált társaság létrejöttével olyan mértékű takarékosságot lehet elérni, hogy a teljes áru jegyek árát, azt már egészen biztos lehet mondani, hogy csökkenteni lehet.
Budapest része lesz az integrált társasági közlekedésnek?
Hát itt is ugye az előkészítési munkákon, illetve konzultációkon múlik minden.
Mit tesz a kormány a üzemanyagok jövedéki adójának csökkentése érdekében, amelyet ellenzékből többször javasolt, kormányon módja volna megvalósítani?
Hát nézze, itt egy nemzetközi hatásról van szó, hiszen ugye a világpiaci nyersanyagárak alakulása az sajnos rendkívül kedvezőtlen, tehát komoly áremelkedések vannak a világpiacon. Ezeknek a hatása érezhető sajnos a magyar üzemanyagárak alakulásában is. Illetve még egy dolog, szakértők szerint máig hat az, hogy az előző kormány ugye kétszer is megemelte fél éven belül az üzemanyagot terhelő jövedéki adót, tehát most azért azokkal az ellenzéki kritikákkal, amelyek a jövedéki adó csökkentésre vonatkoznak, kicsit szerényebben bánnék, miután kétszer megemelték a jövedéki adót és egyszer az áfát fél egyéves időtartamon belül. A kormány folyamatosan figyeli a helyzetet, megállapodtunk a fuvarozók szervezeteivel, január 1-től életbe lépett a kereskedelmi gázolaj, ugye azt jelenti, hogy literenként kapnak visszatérítést a fuvarozók.
Ha itthon tankolnak.
Ami azt jelenti, hogy azt sikerült megakadályozni, hogy a benzinár emelkedése az más termékek és szolgáltatások árának emelkedésében is megjelenjen. Mert ugye a benzinár emelkedésének van egy önmagán túlmutató negatív hatása, ez pedig az, hogyha drágul a benzin meg a gázolajára, akkor hogy az a fuvarozás és egyéb költségek növekedése miatt magával vonhatja más termékek és szolgáltatások árának a drágulását vagy emelkedését is. Ezért volt fontos, hogy megegyezzünk a kereskedelmi gázolajról, tehát megakadályozzuk azt, hogy az üzemanyagárak emelkedése az más szférákban is tovább gyűrűzön.
Tehát a jövedéki adó csökkentése jelenleg ezen túlmenően nincs napja.
Hát nézze, egyelőre a figyelemmel követjük a helyzetet, itt is a Nemzetgazdasági Tárca az ügyura, illetve az ő kezükben van a helyzetnek a kulcsa, ők a kormány részéről folyamatosan figyelik a helyzetet, és ha kell, akkor természetesen javaslatot, előterjesztést tesznek a kormány.
Hogyan akarják kompenzálni azokat a tűzoltókat, rendőröket, katonákat, akik amikor a pályára léptek, akkor nagyon is számoltak a kedvezményes nyugdíjazási lehetőséggel, és jelentős részüknek a munka körülményei is olyanok, hogy bizony, mire oda jutnak, szükségük van erre.
Nézze, a nyugdíjrendszer átszervezésével kapcsolatban megint csak abból a kiinduló pontot kell néznünk, hogy azt nyilvánvaló Magyarország nem tudja megengedni magának, hogy életerős, erejük teljében lévő, tapasztalt, jól látható munkaképes emberek 40-es, 50-es éveiben nyugdíjba vonuljanak. Ezt ma Magyarország nem tudja megengedni magának. Ugyanakkor természetesen vannak olyan szektorok, az ön által említettek is ilyenek, ahol a pályára lépésnek az egyik motivuma volt valóban az, hogy korán el lehetett menni nyugdíjba. Itt kell más motivumot adni, kell más motivációt adni.
Meg kéne fizetni őket?
Például életpálya, például ugye egy olyan életpálya modellt, amely mondjuk vonzóvá teszi a pályát. Normális fizetést, normális munkakörülményeket, megbecsülést, politikai, társadalmi megbecsülést. Tehát ezen dolgozunk, itt lesz egy olyan komplex rendszer, amely továbbra is, vagy ezen túl, ugye vonzóvá teszi a rendőri, tűzoltói és egyéb hasonló pályákat. Ugye éppen tegnap előtti napon, vasárnapon tettek esküt az új tiszthelyettesek, 1800-an a Hősök terén, a miniszterelnök és a belügyminiszter is ott voltak, ez egy rendkívül biztató jel. Szeretnénk, hogyha sokan tartanák vonzó pályának ezeket.
Előbb lesz megbecsülése társadalmi, politikai és anyagi téren a jelenleg kedvezményes nyugdíjjal rendelkezőknek, vagy előbb lesz a kedvezményes nyugdíj úgy megváltoztatva, ahogyan a kormány most tervezi?
Hát ez itt is egy komplex rendszerről van szó, majdnem önálló pontokból áll, tehát a belügyminisztérium dolgozik ezen az új rendszernek a kialakításán, illetve a jelenlegi rendszernek az átszervezésén.
Tanári életpályamodell mikor indul el?
Nem szívesen használom ezeket a válaszokat, mert talán önnek meg a hallgatóknak is kibúvásnak tűnik, de itt pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma van abban a helyzetben, hogy itt korrekt válaszokat adjon.
A miniszterelnök szabott határidőket ezekre? 2012. január 1-én kell látni belőle valamit?
Hát nézze, most ha úgy nézzük, hogy a közoktatási rendszer átszervezése, amelynek nyilván része az is, hogy akkor a pedagógusok számára milyen új lehetőségeket tudunk kínálni, itt hogy történik, erre világos menetrendet tudok önnek mondani. 2011. szeptember 1-jéig el kell fogadni azokat a törvényeket, amelyek az új közoktatási rendszert minden szempontból szabályozzák, és 2012. szeptember 1-én már ezen törvényeknek megfelelően kell, hogy működjön a közoktatási rendszer.
Milyen feladatai vannak a kormánynak az uniós elnökség hátralévő idejében? Sok mindenre készültek, aztán azt a helyzet átalakította. Most mi marad még?
Hát először is a gazdasági kormányzással kapcsolatos úgynevezett hatos jogszabály csomag elfogadása a parlamentben, az továbbra is napirenden van. Tehát a gazdaságpolitikai együttműködést erősítő jogszabályoknak az elfogadása az továbbra is egy fontos kérdés. Ezt ugye az Európai Uniós elnökségünk elején is egy prioritásként jelöltük meg. Komoly munka zajlik mind a parlamentben, mind a bizottságban, mind a tanácsban. Ezzel kapcsolatban így továbbra is szeretnénk, hogyha itt sikert érnénk el. Ugye energia területén gyakorlatilag többet értünk el, mint amit vállaltunk. Az észak-déli infrastruktúrákról, vezetékekről szóló megállapodások gyakorlatilag egy nagyon komoly előrelépést jelentenek egész Európa számára, és ezen belül Közép-Európa számára is, tehát az Adriától a Balti-tengerig történő rendszerek összekapcsolásával egy komoly észak-déli irányú infrastruktúra hálózat tud létrejönni. Aztán itt van a horvát csatlakozás, itt ahogy a külügyminiszterünk mondta, az elkövetkezendő 6-8 hét az kritikus fontosságú lesz, tehát annak érdekében, hogy még a mi elnökségünk alatt le tudjuk zárni Horvátország csatlakozási tárgyalásait, ahhoz most itt bele kell húzni. Mi a magunk részéről továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, amit egy elnökség megtehet, hogy a horvátokkal zajló csatlakozási tárgyalásokat le tudjuk zárni. Ez egy stratégiai kérdés Európa számára, hiszen a dél-kelet-európai térség számára az európai perspektíva jelenti a stabilitást, tehát itt a horvát csatlakozás ebből a szempontból rendkívül fontos. Továbbra is segítjük a románokat és a bolgárokat, hogy a schengeni övezethez minél előbb tudjanak csatlakozni, illetve hát a roma stratégia kidolgozása is elég jó ütemben halad, tehát az mindenképpen meg lesz, mielőtt véget ér az elnökségünk.
A roma stratégiát azt nem kidolgozzuk ki, mi csak nem Magyarország dolgozza ki, csak koordinálja.
Aroma stratégiai időt természetesen, de ugye mint Soros elnöknek komoly szerepünk van itt, ráadásul ugye az Európai Parlament egyetlen roma képviselője és a mi képviselőcsoportunkban, néppárban, illetve a Fideszben ül, járók a Lívia, tehát itt nekünk nyilván különös szerepünk van.
Mikor kapja meg a főpolgármester, illetve Budapest azt a pénzt, amiről Tarlós István legutóbb néhány napja már mint biztos pénzről beszélt, ez a 19 plusz 77 milliárd a BKV-ra?
Hát folyamatos egyeztetés van, itt is ugye a kormány részéről a Nemzetgazdasági Tárca viszi a tárgyalásokat. Nyilvánvalóan senkinek nem érdeke, hogy a komoly nehézségek elé álljon a fővárosi közlekedés. Mindenkinek az az érdeke, hogy ez a rendszer normálisan működjön, ugyanakkor nyilvánvalóan az NGM részről is a közpénzzel való takarékos bánásmód az egy elvárt tulajdonság, illetve elvárt munkamódszer. Nyilván a konzultációk után megállapodás fog születni, és akkor nemzetgazdasági tárca vezetője tájékoztatni fogja a kormány.
Szijjártó Péter, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a miniszterelnök szóvivőjét hallották felvételről.